Invázió, egy erőteljesebb támadás, vagy tulajdonképpen azt látjuk, amit hetek, vagy most már lassan hónapok óta?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen sajátos orosz offenzíva, ami most indul. Ugye ne felejtsük el, hogy néhány héten ezelőtt parancsnokváltás történt az orosz erőknek az élén, és a vezérkari főnök Gerasimov megkapta a szintén parancsnok megbízását is, és Gerasimov egy nagyon-nagyon jó képzett a katona, a kor egyik legkiemelkedőbb stratégiai gondolkodója, és úgy gondolom, hogy ő egy új stratégiát dolgozott ki erre az offenzívára, hogy valószínűleg nem azt teszik, hogy nagy erőszpontosítással támadnak, nem is nagyon van rá erejük, meg az nagyon kiteszi őket az ukrán nagyon hatékony modern nyugati fegyverekkel felszerelt ukrán tüzérség támadásának, hanem egy ilyen felőrlő hadműveletet folytatnak, és ezt látjuk, hogy lassan, de haladnak előre az orosz erők, főleg Bakhmut környékén, de máshol is, és hát ezt időnként kiegészítik a civil infrastruktúra elleni támadásokkal. Ugye most már nem olyan óriási nagy mennyiségben, mert valószínűleg nem is nagyon van nekik elég rakétájuk, támadó drónjuk hozzá, és váratlanul, tehát nem az van, hogy minden nap kiszámíthatóan, hanem valahogy amikor eszükbe jut. Szóval azt gondolom, hogy ez egy ilyen új stratégia, ami egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon lassan, nagyon kicsi eredményeket hoz az oroszoknak. Áttörésről persze nem beszélhetünk, szerencsére soroszorra nem is lesz, hiszen most jön majd a sáros idő Ukrajnában, ami nagyon meg fogja nehezíteni mindkét fél számára a nehéz fegyverzeteknek a mozgását.
Ha már a sáros időszakot említette, viszont lehet arról hallani, hogy Bakhmut környékén erőket, akár az ukrán erőket körbe is zárhatják, mert hogy a sáros terület miatt nem tudják elhagyni, ha akarnák sem a várost. Ez egy valós veszély, hogy ott nagyobb ukrán erőket körbe keríthetnek, és hogyha igen, akkor lehet ennek akár az egész front szakaszra úgymond következménye?
Ez egy valós veszély, már nem tudjuk, hogy mekkora, ugye a sáros időszak még nem jött el, majd most érkezik el, de ez nem csak az ukrán kivonulást veszélyeztetné, hanem az orosz hadműveleteket is. Azért ugye tegnap az egyik vezető, ukrán katonai vezető látogatást tett Bakhmutban, tehát azért ezek szerint még viszonylag biztonságosan el lehet oda jutni, és ki lehet onnan jutni. Egyébként Bakhmutnak a jelentősége messze fölülértékelődik a sajtón, hogy ott folynak a hadműveletek, és ezért állandóan erről kapunk jelentés, és úgy tűnik, mintha ez egy óriási nagy stratégiai cél lenne. Nem az, hogy egy kisváros, ennek az elfoglalása gyakorlatilag, ha megtörténik is, gyakorlatilag semmit nem változtat a stratégiai helyzeten. Az ukránok szerintem azért tartják ilyen kétségbe esetten, mert ezzel lekötnek nagy orosz erőket, akiknek nem tudnak máshol összevonni és támadni ennél fontosabb területet.
Az kétségtelen, de hogyha mondjuk az ottani erőket körbezárják, az akár több tízezres kiesést is jelenthet?
Hát az igen, az olyan tízezres nagyságrendű kiesést jelenthet, de hát egyelőre nem zárták körbe, és nem látjuk, hogy ez megtörténik. Ez nyilván az ukránok is tudják, hogy fönnáll ez a veszély, és mindent megtesznek, hogy ne történjen meg.
Nagyon úgy tűnik, hogy a két erő, az orosz és az ukrán erő nem bír egymással, viszont egyre mással jönnek bejelentések. Egyrészt ugye nyugati fegyverekről, amelyek majd talán tavaszra odaérhetnek, de az amerikai diplomácia elkezdett arról is beszélni, hogy Kína fontolgatja esetlegesen fegyverszállítások elindítását Oroszország felé. Kezdjük talán először a kínai fegyverszállítással, esetleges fegyverszállítással. Ön szerint erre van reális esély?
Hát természetesen van reális esély. Nagyon, hogy az amerikaiak nagyon erőteljesen dolgoznak azon, és az európaiak is más módszerekkel, hogy ez ne történjen meg. Szerintem ez nem lenne kínai érdeke, de hát sose lehet kiszámítani, hogy végül is milyen döntések születnek Pekingben, hiszen ott is egy személyi döntések születnek most már, és nem tudjuk, hogy pontosan hogyan gondolkoznak. Ami azért, hadd mondjam, az nyugati fegyverszállítások nem tavasszal fognak megérkezni, azok folyamatosan érkeznek, minden nap érkeznek. Ugye még a harckocsik is, amikről azt mondtuk, hogy csak tavasszal érkeznek, ugye már 4 lengyel Leopard már meg is érkezett Kijevbe, Ukrajnába, tehát az folyamatosan folyik. Itt az arról van szó, alapvetően azt gondolom, hogy a hadszintéren, hogy az oroszok több százezer embert vetnek harcba, az ukránok oldalán pedig modern nyugati fegyverek jelennek meg, és ennek a csatának a kimenetele fogja eldönteni mármint, hogy a modern nyugati fegyverek és a jól képzett ukrán hadsereg kontra nagyon nagy létszámú, ugye 3-400 ezer emberről beszélünk orosz oldalon, akik viszont nincsenek jól felszerelve és nincsenek jól kiképezve. Kérdés, hogy ebből kikerül ki győztesen, vagy egyáltalán lesz egy győztes. Én azt gondolom, hogy nem lesznek igazán győztesek. Mindenki döntetlen, valami fajta döntetlenre gondolhat ebben az esetben.
Egyre másra jönnek a cáfoló nyilatkozatok a fehér orosz részről, hogy ők csak ha megtámadják őket, akkor lépnek be ebbe a háborúba. Igazából ön szerint ez kommunikációs előkészítése annak, hogy végül mégiscsak belépnek a háborúba, vagy Lukasenka nagyon-nagyon tart attól, hogy mi történik attól, hogyha végleg elkötelezi magát az oroszok mellett?
Lukasenko tegnap azért eleresztett egy olyan bejelentést, hogy ha nagyon kell, akkor ők 1,5 millió katonát is ki tudnak állítani. Tehát elég ellentmondásosan, bár alapvetően igaz, amit ön mond, hogy próbálnak ebből a szempontból kívül maradni. Hát Lukasenko nagy valószínűséggel, tehát ő sosem szereti ezt a halálos ölelését Oroszországnak, de nagyon rákényszerül rá, és a katonainak a bevetését is csak akkor fogja engedélyezni, hogyha nagyon rákényszerül, az oroszok meg csak akkor fogják igazán rászorítani, hogyha nagyon nagy szükségük van rá. Egyelőre azt gondolom, hogy ez nem így van. És persze az nagy kérdés, hogy a belorusz hadseregnek a vezetése hogyan reagálna egy ilyen esetben. Mert az előző vezérkarfőnök már lemondott tiltakozásul, amikor ez fölmerült, de hát látjuk, hogy nincsen egység a belorusz katonai vezetésben sem.
Picit visszatérve még a nyugati tankokhoz, a Global Times-on, ami olyan kínai lapnak tűnik, de most így nincs meg előttem egyébként, hogy valóban milyen nemzetiségű kiadvány, de nyilatkozott a pekingi orosz nagykövet, ami csak azért érdekes, mert olyan dolgokat emlegetett, amit korábban más orosz diplomata vagy vezető nem, miszerint, hogyha lesznek kihűlt urániummagú fegyverei vagy lövedékei a nyugati tankoknak, amiket használnak, annak lehetnek következményei. Egyrészt Leopard 2-esek rendelkeznek-e ilyen lőszerrel ön szerint? Emlékeim szerint nem, de lehet, hogy majd kijavít ezzel kapcsolatban. Illetve hát számos más olyan fegyvert látni bevetésen az orosz-ukrán fronton, ami bőven-bőven meghaladja egy ilyen esetleges lőszernek a környezetszennyezését. Miért hozhatták ezt elő az oroszok ön szerint?
Szóval mindig elővesznek valamit, amivel fegyeket összetnek. Ugye tudják, hogy az a szó, hogy uránium az rosszul hangzik, mert mindenki atombombára gondol. Ennek a csökkentett tartalmú urániumnak, a depleted uranium, ezt már nagyon sokszor használták, ennek a környezetszennyező hatása minimális, persze mindenkinek van környezetszennyező hatása a háborúban, de szó sincs arról, hogy ennek bármifajta rádióaktív hatása lenne, csak ugye azért jó emlegetni, mert mindenki arra gondol, ha ez közvéleményben, hogyha urániumot használnak, akkor az már atombomba. Szó nincs erről egyébként, ez csak arról szól, idézőjelben csak, hogy egy nagyon nagy hatású lövedék, és egyébként védőpáncélzat is lehet ez az anyag. Igazából nem jelent minőségi különbséget a többihez képest.
Még így zárásként ön szerint, amennyire lehet persze most mondani ezzel kapcsolatban bármit, a tavasz vagy a nyár eleje dönthet a háborúval kapcsolatban, vagy ugyanazt látjuk majd hosszan elhúzódva, mint eddig?
Ugye a döntés igazából, most itt a hadszintéről beszélünk, ugye a politikailag ez a háborúban nagyjából eltölt Oroszország vereségével, ugye a hadszintéren. Én nem gondolom, hogy lesz olyan helyzet, hogy ami eldönti a háborút. Ugye eldönteni a háborút azt tudja, hogyha az egyik fél döntő győzelmet arat a másik fölött. Azt gondolom, hogy erre egyik fél sem képes, és nem is lesz ilyen. Amikor ez az orosz offenzíva véget ér, és persze attól függ nagyon nagy mértékben, hogy hogyan ér véget, hogy lesz-e utána ukrán ellenoffenzíva, és akkor ennek milyen hatása lesz, és amikor ezt tudjuk, és ez azt gondolom, hogy nyár előtt nem fog kiderülni, de akkor lehet majd gondolni arra, hogy tárgyalások kezdődjenek, amit egyébként most elkezdtek a nyugatiak. Tegnap ugye volt egy nyilatkozata több nyugat-európai államfőnek, amiben az ukránokat megkérik, hogy kezdjenek el gondolkozni azon, hogy mikor és milyen körülmények között kezdődhetnek majd tárgyalások. Ez még messze van, hiszen ugye mindkét fél jelenleg abban reménykedik, hogy katonailag valamilyen fajta győzelmet arathat, de én azt gondolom, hogy ez nem reális cél, és előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy egy állóháborúban rájönnek arra, hogy valami fajta megoldást kell találni. Ugye ez lehet egyfajta megállapodás, de az is lehet, hogy megállapodás nélkül egyszerűen elcsitulnak a harcok, és egy olyan helyzet alakul ki, mint ami 2015 és 2022 között volt ott kereten a Luhanszki és a Donyecki területeknél, hogy nincsen külszületi megállapodás, időnként lövöldözik egymást, de nincsen, nem kerül soha nagyobb hadműveletekre. Ez persze egy nem jó állapot, azon kívül, hogy lövöldöznek egymásnak, azon azért sem, vagy főleg azért, mert akkor ugye itt bármikor kiújulhatnak a harcok. De nagyon bizonytalanok vagyunk, és nem tudunk ennél biztosabbat mondani, hogy mi történik a következő hónapok után.
Gyarmati István biztonságpolitikai elemzőt hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek. Viszont hallásra.
Jó napot mindenkinek.